egy befektetési bankárhoz, hogyha elmegyek és oda teszem a pénzemet, majd nem sikerül az az év úgy, ahogy egyébként kellett volna sikerülni a gazdasági helyzet okán, majd a következő év sem sikerül, akkor már végig gondolom, hogy a harmadik évet azt ott tartom-e a pénzemet. És hát ugye ez van, hogy előrejelzés, nem lesz háború. A háború pillanatokon belül kitört, hogy Trump fog nyerni, nem nyert. Meloni egy jó szövetséges lesz, Olaszország miniszterelnöke. Úgy fordul el Orbán Viktortól, hogy csak na pont az orosz dolgok miatt. Nem sikerült a cseh elnökválasztás, nem jött be a lengyel stratégia, és sorolhatnám az egészet a tekintetben, hogy mennyire kell egy ilyet komolyan venni, hogy regionális középhatalom leszünk.
A kormány jelenleg a középhatalmi ambícióit dédelgeti, jobb hiány magyarázza a bizonyítványát, miután a nemzeti individualizmus jegyében szinte teljesen elvágták az országot a nyugattól, pedig itthon is akadna tennivalója bőven. Varga Judit és Rogán Antal körül is szorulhat a hurok a Völner Sadl ügyben, az akugyár ambíciók társadalmi ellenállásba ütköztek, a tanárok után pedig a Magyar Orvosi Kamara ment szembe a belüggyel, ők sem kértek az erőpolitikából. A Fidesz viszont egyelőre nem kell, hogy izguljon, mert olybá tűnik, az ellenzéki pártok egyelőre azzal vannak elfoglalva, hogy a saját térfelüket kebelezzék be. Közéleti podcastunkban a Fülkében annak jártunk utána, hogyan birkózik meg a kormány a saját maga által előidézett nehézségekkel, és milyen kilátások vannak 2024-re úgy, hogy az ellenzéki pártok jelenleg nem tűnnek csapattársaknak. Én Nagy Iván László vagyok, a mai adásban pedig kollégámmal, Vindis Judittal, valamint Somogyi Zoltán szociológussal, a Political Capital alapítójával beszélgettem. Most újból itt vagyunk egy újabb év elején, és megint arról beszélgetünk, hogy milyen veszélyek lesélkedhetnek a kormányra. Ezt rengetegszer eljátszottuk már, most viszont ezt eljátszhatjuk még egyszer, de megint olyan problémákkal találkozik a kormány, ami valamilyen szinten újdonság. Alapvetően három téma van, amiről szerintem itt érdemes beszélni, és szerintem kezdjük is azzal, ami a csapból is folyik a hangfelvételek miatt, ahogy kerülnek elő a nyomozati anyagok. A Völner Sadl ügy gyakorlatilag az első olyan esemény a kormány 2010 óta tartó történelmében, amiben közvetlenül szinte a legfelső szintig ér el a korrupció, és erre nagyon úgy tűnik, hogy bizonyíték is van. Megütheti a bokáját a kormány Völner Sadl üggyel, vagy ez egy olyan helyzet, amit propagandával és okos megnyilvánulásokkal, mint ahogy a csütörtöki kormányinfón, például amikor arra utalt Gulyás Gergely, hogy Varga Juditnak gyakorlatilag nincs köze Volner Pálhoz, hiszen őt Trócsányitól örökölte, ezzel az egésszel kikerülhető.
Nyilván megpróbálják kikerülni, és nyilván azt kommunikálják, hogy ez egy egyszeri eset, Volner Pált elkapták, tehát az igazságszolgáltatás jól működik, és az eddigi nyomozati anyagokat, meg a vádiratot átnézve tényleg az látszik, hogy ennek a sztorinak a Völner volt a főszereplője. Az nyilván egy másik kérdés, hogy az igazságügyi minisztériumban nagyon sokan tudtak erről az egészről, és szemet hunytak a felett, hogy mennyire korrupt módon nevezik ki a végrehajtókat. A vádirat alapján a tanúvallomások legalábbis erre utalnak, és minden eszközzel megpróbálják eltolni ezt az egészet Varga Judittól, akinek érdekes módon nem gondolták, hogy tudnia kellett volna erről.
Én egy kicsit messzebbről közelítenék ehhez az ügyhöz, és egy 10 éves történettel. Az pedig az, hogy Magyarországon, egyébként európai mértékben szokatlan módon az ügyészségnek vádmonopóliuma van, és egyáltalán az ügyészségnek olyan erőteljes hatalmi befolyása az igazságügyi rendszeren belül, hogy igazából az az erőviszony, ami az ügyészségen belül van, az eldönti egy ügynek a sorsát. Ezt korábban is láttuk már, tehát mondjuk gondoljunk csak az UD ügyre, ahol nagyon-nagyon sok olyan dolog szivárgott ki, amelybe adott esetben egy egész politikai oldal is belebukhatna. Ez egy a sokkal korábbi ügy, ugye az UD ügy, még a 2010-es évek előttről, de egy olyan árnyék hatalomról, amelyik egyébként kormányzat felé, a kormányzat irányába gyűjtött adatokat, ott szó volt nagyon durva dolgokról, de szerintem senki nem emlékszik, mert egyszerűen az ügyészség az egészet egy teljesen más irányba vitte el. Nem emlékszünk olyanra, hogy volt már Magyarországon olyan ügy, ahol kiszivárgott több mint 100 közszereplőnek a lehallgatása, kézlábtörés, annak a véghezvitele, arról való beszámolás, fegyvervásárlásához tölténybeszerzések, és nagyon hamis bizonyítékok előállítás, és nagyon sok olyan dolog, ami már jól mutatta, hogy egy nagyon nagy ügyet is teljesen el lehet titkolni. Tehát ehhez képest a Sadl Völner ügy, ráadásul egy azóta jobban megerősített ügyészség esetében simán hozhatja azt, hogy semmi nem fog ebből az egészből történni. Ma Magyarországon egy ilyen ügynek a kimenetele, az egy politikai döntésnek a okán történik, és nem azért, mert mondjuk van egy felháborodott közvélemény, meg hogy van egy erre acélozott ellenzék, amelyik ezt kikényszeríti. Ez a generális megközelítés. Ami az ügyet, ha az ügyet nézzük, abból a szempontból nagyon érdekes nekem az, hogy én erre se számítottam, hogy ennyi kiszivárog a Schädel Völner ügyből. Az, amit most folyamatosan a médiában lehet olvasni, ott felveti annak a kérdését, hogy ez miért is történhetett meg. Tehát, hogy van-e esetleg a kormányzaton belül egy olyan konfliktus, amelyik érdekelt az egyik fél abban, hogy kiszivárogtasson, vagy van a Völner Schädel ügyben, azért látjuk ezeket a dolgokat, mert ez még csak messze a felszín, és nem akarják megmutatni nekünk a mélyét, hogy ebben elidőzzünk, ebben a furcsa világban. És erre nyilván itt most mi nem fogjuk tudni megmondani a választ, de biztos, hogy ezek a kérdések. Tehát a kérdéseinket fel tudjuk vetni, és nyilván ez ma Magyarországról, meg Magyarország jelen állapotáról szól, de azzal nem tudok senkit se kecsegtetni, hogyha az állami oldalról bármiféle bűncselekmény előáll, és arról hallunk, akkor az biztos, hogy kellő tisztasággal, láthatósággal és a végén bírósági eredménnyel végig fog menni. Ezt ebben senkit sem tudok megnyugtatni. Most egyelőre azokat halljuk, hogy látunk például egy olyan kultúrába, láthatunk egy olyan ízlésvilágba láthatunk bele, amit az ember nem is gondolt, hogy tulajdonképpen ezek az emberek ott a hatalomban, ott a tetején, egyébként állami és közpozíciókból milyen értékvilággal bírnak, és mire képesek, mit képesek elérni. Tehát azért nem gondoltam volna, hogy közhivatalnok eljut odáig, hogy arról beszélgette a feleségével, hogy ezek a szemetek elvitték a Porsche-t, ezek most ki akarnak minket nyírni. Hát eleve, ugye tőlem nagyon távol áll, nem tudom ki, hogy van vele. Tehát ez az egész Porsche-s világ, tehát hogy valaki attól nyerjen életminőséget, és azt gondolja, hogy na ez az életének a csúcspontja, hogy megszerezte a Porsche-t, de hogy az legyen a maga a dolognak a megítélése, hogy tönkre akarnak tenni, mert elviszik a Porsche-t, vagy keresgélnek ilyen 800 millió forintokat, hogy te hol van, és senki nem tudja, hogy bírósági vezető ember olyan mértékben beszél. Nyilván magánbeszélgetésben nem lenne tisztünk belehallgatni, és nem is jó, hogy hallhatjuk. De azért, ha meghalljuk, akkor nagyon rossz hallani azt, hogy ma a politikai elit milyen módon beszélget egymással, és miket mond. Tehát, hogy nem kéne a Telexen, hogy állítsuk meg a Telexet, amikor tudjuk, hogy igazuk van, és miközben tudjuk, hogy a Telexen szemben meg közleményeket adnak ki, hogy nincs igazuk, de elmesélik egymás között, de emögé egy olyan káromkodás társul, amit hogyha komolyan vennénk azt, hogy a politikai elitnek kéne mintát mutatni, irányt mutatni, valamit felmutatni, hogy tényleg húzza valamilyen irányba az országot, akkor nyilván, hogy nem ezt várnánk tőlük, és sorolhatnám ezeket, de szerintem mondom, könnyen lehet, hogy ez csak a felszín, amit kapargatunk, és könnyen, hogy csak kicsi koncként odadobják a nyilvánosságnak, hogy a nagy koncokat ne lehessen látni.
Valószínűleg nem a politikai kultúra lesz az, ami megingathatja a kormányt bármilyen szinten vagy nehézséget okozhat, hanem az, hogyha ez személyesen elér prominens miniszterekhez. Ugye Trócsányi Lászlót említettem, hogy az ő igazságügyi minisztériumába került még be államtitkárként Völner Pál. Őt mi elértük, és ő azt mondta, hogy őt nem keresték a Völner Schädel ügyel kapcsolatban. Varga Judit, hogyha bármilyen köze van ehhez az egészhez, azon túl, hogy tudott-e róla vagy sem, ez egy olyan kérdés, ami nyilván egy független újságírónak egy elég komoly morális dilemmát vet föl, hogy ha tudott róla, miért nem szólt, ha nem tudott róla, hogy nem tudott róla. De hogyha elérnének hozzászálak, szerintetek eltávolították volna már valamilyen okra hivatkozva, vagy bármi még kiderülhet, ami Varga Juditra elég rossz fényt vet ebben a sztoriban?
Ja, az lesz az érdekes, hogy Völner Pál beváltja azt a fenyegetését, hogy akkor ő még beszélni fog. Pont ebben a Porsche-s beszélgetésben a feleségével, a felesége panaszkodott, hogy viszik a Porsche-t, és a Völner mondta, hogy hát lehet, hogy beszélni fog. Tehát nyilván akkor, hogyha majd, tehát így lehet elérni a Varga Judithoz, abban, amit eddig láttunk, abban nincs konkrétabb, mint ami már tulajdonképpen látszik. Tehát abból meg az látszik, hogy a Völner rohangált össze-vissza, hogy mit, hogy teljesítsen, milyen kéréseket, hogy teljesítsen a Schädelnek, és hogy bizniszeltek ott egymás között.
Hát igen, persze, hogyha beszélni fog, ki hiszi el. Ő neki nagyon meg kell gondolnia, hogy beszél-e, mert egyszer lehet beszélni, és akkor nagyon nagy pofont lehet érte kapni. Én azt gondolom, hogy ebben van egy olyan típusú üzenet, hogy Hát esetleg, de igazából én gyengeséget éreztem ki. Igazából, hogyha teljesen lecsupaszítjuk a dolgot, és mondjuk áthelyeznénk ezt mondjuk Ausztriába, tehát nem kell messzire menni, belül az ember az autójába, és pillanatok alatt ott van, és kirobban Ausztriában az osztrák történelem legnagyobb igazságügyi korrupciós botránya, mert ugye a legmagasabb állami hivatalnok Magyarországon az igazságügy történetében, aki korrupciós vád ért, az Bölner Pál, tehát államtitkár, nem volt ennél, tehát nem... Ennél ilyen súlyú botrány nem volt a magyar történelemben. Tehát, hogyha ugyanez itt az osztrák kollégáknál lenne, akkor az igazságügyminiszter nem gondolkozna most, hogy akkor ez hogy van, meg hogyan keni rá másra, az elődjére, azt, hogy egyébként ő egyébként dolgozik egy olyan államtitkárral, aki az elődje is dolgozott vele. És valljuk már be, hogy ez egy kicsit vicces, hát ő a miniszter, ha nem akar vele dolgozni, közölje. De hogy itt nem lenne kérdés, tehát még a közelmi is valószínűleg úgy ítélni meg, hogy ez helyes döntés volt a miniszternek. Még el is hiszem, hogy nem tudott róla, mert egyébként miért kellene mindenről tudni. De az, hogy az a helyes politikai döntés, hogy a miniszternek a tárcájában ilyen történik, le kell mondani, az egy teljesen tiszta dolog. Tehát ez nem tudom, hogy mi a vita ebben, hogy politikai felelősséget vállalnia kell, nem csak annak, aki lebukott, hanem mondjuk a főnökének is.
De mit gondolsz arról, hogy Gulyás Gergely mondott, hogy a kormány bizalma még erősebb Varga Juditban, mint valaha?
Hát ez meg a Varga Judit pozíciójának a gyengeségét mutatja. Tehát valami olyan erőset kell mondani. Amikor valamit túlreagálnak, akkor mindig érezni kell, hogy ott gyengeség van. Tehát soha nem volt ilyen erős, ez nyilvánvaló, hogy nem így van. Miért lenne akkor a legerősebb, amikor ilyen helyzetben van? Soha nem volt ilyen erős, az egyetlen dologra utalhat, hogy mi eldöntöttük, hogy nem kérjük azt, hogy mondjon le. És ilyen soha nem volt ilyen erős, mert sose gondolkoztunk ezen. Most el kellett gondolkoznunk ezen, és úgy döntöttünk, hogy nem kell mondani, tehát akkor nyilván soha nem volt ilyen erős. Ebből a szempontból meg hiteles állítás.
Az ügynek ugye van még egy érdekes mellékszála, ez a Tóni Ádám Barbara szál, ez a három név, ami többször is megjelenik a hanganyagokban, és nagyon sok jel mutat arra, hogy ez Rogán Antalra mutat. Én lehet, hogy inkább szkeptikusan kérdezném meg azt, hogy bár nagyon hízelgően hangozhat az, hogy egy ilyen szintű korrupciós botrányban több szinten és több minisztériumban is érintettek a kormánytagok. Azért valószínűbb az, ha jól gondolom, hogy ez nem Rogánnak az ügye, neki ebben nincsen olyan szintű szerepe, részvétele vagy felelőssége, mint mondjuk egyértelműen Völner Pálnak, vagy éppen Varga Juditnak.
Hát ez nem Rogán biznisze, az egyértelműen látszik a nyomozati anyagok alapján, és az meg a másik, hogy... Sokat beszélgettünk erről Dezső András kollégámmal, aki azt mondja, hogy az egy bevett dolog az ilyen körökben, hogy hivalkodnak azzal, hogy ők kiket ismernek, és akár úgy is beszélnek valamiről, ami adott esetben meg sem történt. Most nem tudjuk, hogy itt most éppen mi történt, meg mi nem történt, de azért ez is egy opció, hogy egyszerűen nem mondanak igazat, hogy éppen kivel beszélgettek és miről. És egyébként a Tóni meg nagyon sok esetben tényleg a Rogán Antal a történetben.
Én erre megint egy generális megközelítéssel kezdenék, bármilyen korrupcióról van szó. Korrupciónak az a lélektana, hogy amikor egy állami pozícióból valaki szeretné, hogy korumpálják, például Völner Pál, aki ugye a parlamenti esküvője letételének a napján vett, tehát 3 millió forintot, többször átvett, csak azt tudjuk, vagy legalábbis erősen sejthető, tehát ennyit ér a parlamenti eskü bizonyos embereknél. Ha ezeket nézzük, minden esetben, a hivatkozási alap az nem tud más lenni, mint vagy fölfele hivatkozás, vagy a pártra hivatkozás. Nem tud más, hogy a korrupció működni. De az, hogy a magyar pártrendszerben ez bele van kódolva, az szinte biztos, és az, hogy vissza is, most furcsa kifejezés, hogy visszaélnek vele, mert az is már egy visszaélés a hatalommal, hogy valaki egy forintot is elkér, de az, hogy a korrupciónak a szintje ilyen magas a fejlődött, az azért van, mert hát nyilván, amikor pártra, meg minden ilyenre kérnek az emberek, akkor leginkább magukra gondolnak, és a Porsche-jukra, amit az előbb ugye idéztem, szeretnének jól élni. Azért, ha megéri politikailag szídni a nyugatot például, mert akkor még jobban hatalomba tudunk maradni, hogy még jobban tudjanak minket korumpálni, és azért a gyerekeinket nyugatra tudjuk iskolákba járatni, mert mégiscsak a nyugat arra jó, hogy a családunk, meg ott vegyük a spanyol ingatlant, ugye ne felejtsük el a Sádl ügyben ezt a szárat sem, ahol szintén kénytelenek vagyunk belehallgatni ilyen nagy büszkélkedésbe, hogy képzeld, van még garázs, meg képzeld, van két jacuzzi, vagy valami ilyesmi, hát most ez megint mutat egy olyan világot, ami már ilyen szempontból kicsit idegen. A lényeg az, hogy, nyilvánvalóan egy országot akkor lehet kicsit újra gondolni, meg rendbe tenni, ha, ezeket a dolgokat egybe úgy, ahogy van politikai elitestül, társadalmi struktúrástól, mindenestől megpróbálj kisöpörni. Tehát a hatalom az ne arról szóljon, hogy haza akarom vinni a pénzt a gyerekem oktatására, meg a nem tudom én, a feleségem nem tudom én illatszereire, hanem egyébként ezzel párhuzamosan nyilván meg is lehet fizetni az állami munkát végzőket, tehát nem azt kell elvenni tőlük, ami legálisan és jogosan jár, akár legyen ez magas összeg is, hiszen fontos hivatást töltenek be, de zéró toleranciával. Ha ezt el tudjuk egyszer érni, és nem tudom, hogy azt hiszem az én generációm ebben sikertelen volt, amit láttam, de hogy zéró tolerancia kellene, hogyha egy új országot akarunk, az biztos.
Pont erről beszélgettünk a Fülke legutóbbi adásában, arról, hogy Magyarországon hogyan működik a korrupció kultúrája, és hogy miért is nincsen valójában társadalmi hatása annak, hogy szemmel láthatóan korrupciós ügyek zajlanak a legmagasabb szinteken is. Ezt az adást majd beleteszem a műsor leíratába. Viszont menjünk is tovább a következő témára, mert azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy miben rendhagyó a mostani helyzet, amiben a kormány van, abban mindenképp rendhagyó, hogy furcsa vagy akár váratlan helyekről jön szembe az ellenállás. Nyilvánvaló volt, hogy a tanároktól jönni fog az ellenállás, vagy a katásoktól jönni fog az ellenállás, de az, hogy az a Debrecen, ami a legkormányhűbb városok egyike, jelenleg a kormány stratégiai törekvésével szembe lévő ellenállásnak a központja lett az akkumulátorgyárügy miatt, az mindenképp egy olyan fejlemény, ami nem hiszem, hogy benne volt a Fidesz kottájában. Ti hogy látjátok azt, hogy van-e jelentősége annak, hogy az egész ügy Debrecenben történik, egy olyan városban formálódik, amit magáinak tudhat a rendszer, vagy ezt el igazából lehetett kalkulálni, és úgy vannak vele, hogy át fogják nyomni a akku nagyhatalmi célokat, ha kell a debrecenieken is, ha kell bármilyen állampolgáron, mert ezt tűzték ki célul.
Szerintem át fogják nyomni, és nyilván nem egész Debrecen tiltakozik, hanem néhány száz vagy néhány ezer ember. Mondott, hogy az egyik legfideszesebb város, azért annyira nem. Tehát, hogy a Kósa Lajos például 48,9%-kal nyert, a Pósán pedig 55,6%-tal, és a polgármester ott van a beruházás mögött. Tehát nem a Fidesz-szel szembe megy a kis Fidesz, hanem a tiltakozók mennek szembe a nagy Fidesznek a céljaival. De szerintem itt nincs ilyen. Nem tartom szimbolikusnak ilyen szempontból, azért itt tiltakoznak, mert oda tervezik az akkugyárat.
Az biztos, hogy meglepte őket, mármint a hatalmat, hogy egy egész terem hazaárulózik. Tehát ez a fajta üvöltözés szokatlan pont a Fidesz-szel szemben, azzal a Fidesz-szel szemben, amely Fidesz minden ellenzéki erőre simán rányomja a hazaárulót, hogyha éppen úgy alakul, hogy egyszer csak ott van egy ilyen gyűlés, amiben gyűlésben a hatalmat képviselők ülnek egy asztalnál, és a közönség meg üvölti, hogy hazárulók. Tehát ez biztos, hogy meglepte őket. Ez egyik dolog, ami egyik megérzés. A másik, hogy a kínai befektetőt is valószínűleg meglepte, mert a kínaiak nagyon sokszor vonulnak vissza befektetésből, hogyha feszültséget látnak helyi szinten. Tehát egy kínai befektető más befektető, mint az európai. Európai megszokta azt, hogy vannak politikai konfliktusok, feszültség, stb. Kínaiak erre sokkal érzékenyebbek, és miután itt egy kínai érdekeltségű gyártásról van szó, ezért látni kell majd a kínai befektető reakcióját is. Amit megállapíthatunk, hogy ettől függetlenül, tehát most az, hogy mi lesz Debrecenben, a harmadik legnagyobb akkumulátorgyártó nagyhatalommá váltunk, nőttük ki magunkat, Magyarország, több helyen van már ilyen. Tehát, hogy már azt nem lehet mondani, hogy most Debrecenen lett volna, törtünk volna itt az ére, miközben egyébként egy energiaszegény országban tesszük mindezt. Tehát ez nem egy, Magyarországnak nem ez a versenyelőnye, vagy Magyarországot, ha ebből a szempontból próbálják kitálni, az nem biztos, hogy jó ötlet, mert ez egy nagyon erőtesen vízigényes iparág, nincsen víz, meg egyébként is ez a következő évtizedekben probléma lesz, és ráadásul felépülhet ezekre a dolgokra egy olyan zöld politika, zöld világ, ami az egyik legveszélyesebb ellenfele egyébként a nacionalista, populista politikának. Ha azon agyalunk, hogy mi az, ami nacionalista, populista politikával szemben állítható, az egyik legerősebb ilyen az a zöld populizmus. Tehát a populizmusnak a lényeg a rettegtetés. Rettegünk valamitől félnünk kell mindig, és amitől minket a populisták megmentenek. Mindig ez van. és hogy a nacionalista populizmus az ugye rettegtet a többiektől. Miután az elitben vannak a nacionalista populisták, nekik, és nem tudnak így elitellenes politikát folytatni, nekik ki kellett találni egy ennél magasabb rendű elitet, az a brüsszeli elit, és a brüsszeli elittel szemben van egy ilyen rettegtetés, hogy mit csinál velünk Brüsszel, hova húz minket Európa, hogyan veszítjük el az értékeinket Európa által. Na most honnan lehet máshonnan rettegtetni, amit nem tud kezelni a nacionalista populista? Ezért is nincs szerintem Magyarországon többek között zöld minisztérium, vagy erőzöld betagozódás a kormányba. Az a globális rettegtetés, hogy holnap elpusztul a világ. Tehát azzal nem tud a nacionalista mit kezdeni, mert a zöld ügyekben mindig együtt kell működni a többiekkel. És ebben a fajta zöld populista világban, ahol attól rettegtetnek minket, hogy elpusztulunk holnap után, vagy holnap, ez egy nagyon jó terület, hogy a kormány mennyire nem veszi figyelembe a zöld kérdéseket, tönkreteszi az országot, elpusztít minket ezzel a politikával. Mondanám azt, hogyha zöld pártban nincs hiány, de azért tehetséges zöld és aktív zöld politikai megközelítésekből még így is, azt tudnám mondani ezeknek a zöld pártoknak, van belőle több is, hogy ez nekik egy nagyon jó terep, és szerintem, ahogy hallottam, már fél mondatukat hallottam ki ebből, hogy ebbe az irányba ők is politizálnak.
Bocs, egy kérdés. Hogy van, aki azt mondja, hogy ez lehet a Fidesz bős nagymarosan szerinted?
Amennyire látom, a Fidesz például félni a taxisoktól, mert a taxis blokkád beléjük égett, és Katát azt ők megkapták, az, ami mindenkinek bezárták, vagy máshogy át megmódosították, de a taxisok esetében ez például megmaradt. Meg nagyon sok minden van, amit a másik pont, ahol a taxisoknak kedveztek, ugye az Uber például, hogy az Ubernek a kitiltása az országból, ez teljesen szerintem félreértették a taxisok, de ez egy másik téma lenne, szerintem nem kedveztek nekik, de ők azért lobbiztak, hogy ne legyen Uber, és az a kormány ezt pedig megsegítette nekik. Annyira érdekes, hogy ez nem égett annyira beléjük ez a bős-nagymaros problematika, hogy a bős-nagymaroson egy rendszer bukott el, vagy csúszott el. Nyilván sok minden más is volt, mert a Szovjetunió is szétesett mögötte, de azért volt egy rendszer szétesés, és hogy ez ilyen, nem tudjuk megtippelni, hogy mi lesz az, ami az Orbán rendszer elcsúszik. Látunk már történeteket, de azok mind nemzetköziek. Tehát Európán mindig elcsúsznak, az nyilván fogunk valószínűleg beszélni róla. Meg a külpolitikájukban elég ügyetlenek. Az, hogy belpolitikában miben fognak elcsúszni, ezt nem tudjuk, és lehetséges adott esetben, hogy egy ilyen típusú akkumulátorgyár például lehet az ellenállásnak a gócpontja. Még nem, én nem érzem azt, tehát az, hogy volt egy ilyen gyűlés, és ott hazárlóztak, az még ehhez nem elég, de hát nézzük meg a következő heteket.
Megint egy műsor, ahol elmondják mindenet, tönkreteszem a környezetet, ugye? Legyek holnaptól vegán, az automat már csak a bontóba vigyem, oldjak meg mindent én, miközben az olajcégek megint rekordévet zártak. Persze, lehet így is podcastot készíteni a fenntarthatóságról, de mi nem ezt tesszük. Hamarosan újraindul a hvg.hu zöld podcastja, a Z-Kaszt, amelyben a klímaváltozás és a környezetvédelem kérdéseit járjuk körbe informatívan, de anélkül, hogy depresszióba löknünk vele bárkit is. Iratkozzon fel a hvg.hu podcast csatornájára, és kapcsolja be az értesítéseket. Hamarosan indulunk. És az is biztos egyébként, hogy innentől sokkal nagyobb figyelem lesz bármilyen hasonló akkumulátor beruházást fog csinálni. A kormány, ezt már láttuk, hogy Gödnél elég sokat beszéltünk róla akkor, és az úgy elhalt, és most a Gödi témát is felhozta a debreceni kérdés. De nyilván, amiről már beszéltünk, és említettük egy fél szóval, hogy lehet ilyenekről beszélni, és lehet társadalmi elégedetlenségről beszélni, de ezt valahova be kell csatornázni, erről később fogunk még beszélni. Viszont van most egy újabb fejleménye annak, amikor szakmákkal megy szembe a kormány, legalábbis az a kormányzati politika, hogy mi megmondjuk, hogy hogy van, általában a belügyminisztérium megmondja, hogy hogy van, és nem létező, vagy látszat, vagy félreértett egyeztetések után kijelenti az új irányvonalat, és ezzel a másik szakmai oldal elégedetlen. Most ez a Magyar Orvosi Kamarára vonatkozik, a tanároknál láttuk, hogy ez hogy történt, és nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy hasonló taktikával megy bele a Magyar Orvosi Kamarával való, nevezzük egyeztetésbe a kormány, hogy ő kitart az álláspontja mellett. Juci, ezzel sokat foglalkoztatok a HVG 360-on. Te hogy látod, képes lesz-e ugyanúgy letörni a kormány az orvosokat, ahogy letörte, vagy legalábbis látszólag letörte a tanárokat?
Szerintem nem, mert az orvosok azért sokkal erősebb szereplők, mint a tanárok, és nyilván, hogyha a Fidesz arra figyel, hogy a saját szavazóit mi bántja, akkor az egészségügyet sokkal rosszabbnak látják, vagy sokkal nagyobb problémának látják az egészségügy helyzetét, mint az oktatás helyzetét a fideszes szavazók a felmérések szerint. És azért az, hogy nincs orvos valahol, az elég durva. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a kamara hamar célt fog érni. Például ezt az ügyeleti rendszert az elején biztos, hogy ki fogják tudni mozogni a mentőszolgálattal. Tehát, hogy hiába kapunk olyan jelzéseket, hogy mondjuk Hajdú-Bihar megyében a legtöbb, vagy több helyen, a legtöbb napon egyáltalán nincsen még ki a beosztás hónap elején. Két nappal később már egy olyan üzenet jön, hogy már csak 4 helyre keresnek körülbelül, mert kimozogták a mentőszolgálattal. Tehát, hogy amíg még az elején van ez az átalakítás, addig nyilván ez lesz. Van, aki azt mondja egyébként, hogy a Takács Péter széke múlik azon, hogy hogy fog működni az ügyeleti rendszer. Meg az, hogy tényleg fölmondják az önként vállalt túlmunkát, az is egy nagyon erős fegyver. A kamarai elnök azt mondja, hogy tulajdonképpen ezzel tartják fent az egészségügyi rendszer működőképességét.
Zoli, hozzád fordulok, egyen hátrébb lépnék ebben a kérdésben, mert mind az oktatás, mind az egészségügy olyan dolog, amit perspektívában hosszú távon kell elképzelni, és azt is pontosan látjuk az elmúlt 4 ciklusban, vagy 3,5 ciklusban, hogy a kormány nem szívesen fog bele hosszú távú, vizionális projektekbe és fejlesztésekbe, mert az sokkal kevésbé látványos, sokkal kevésbé eladható, és sokkal kevésbé érinti direkt módon az embereket. Amit most látunk az elmúlt 1-2 évben, szakmai tiltakozás, ez ennek lehet a következménye, és annak, hogy módszeresen épül le minden, amiben nem fektet energiát a Fidesz, vagy ez csupán egy olyan pont, ahol a szakmában lévők besokaltak, de valójában nincs krízis helyzet ezekben az ágazatokban.
Módszeresen nem foglalkozik az állami szolgáltatásokkal, mert tolja el a privát felé, és alakul ki egy olyan ország, ahol valaki meg tudja fizetni a magánszolgáltatást, akkor egyre jobb minőségű szolgáltatást fog kapni, aki meg nem, az kapja azt az államtól, amit kap. Másfél év után mandulaműtétet, meg nem tudom én, fél év után CT-vizsgálatot, meg ilyeneket. Az a helyzet, hogy amiben egyébként, hogyha nem egy ilyen sima kontroll nélküli autoriter rendszerben élnénk, ahol gyakorlatilag vitatkozni nem akar a kormányzat, nem csak az ellenzékével, hanem Debrecenben az akkumulátorgyárról sem. Tehát ez a fajta konzultáció, ami az igazi konzultáció, az nem kenyere ennek a kormányzatnak. De ha mondjuk olyan helyzetbe kerülne, hogy neki erről kéne vitatkozni, akkor vannak olyan területek, ahol komplet értékvitát tudna az ellenzékével folytatni, és nem is biztos, hogy egyébként elveszteni ezt a vitát. Például az adózás tekintetében. Ugye tudjuk, hogy az ellenzéknek a bal oldala, ami talán nagyon erőtesen túlsúlyos az ellenzékben, egy sokkal magasabb szintű adózást szeretne, és ezáltal a állami szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzájutást, az állami szolgáltatások minőségének az emelését. Ennek a kormányzatnak nem ez a politikája, egy ilyen középosztály megerősítő politikát folytat, miközben egyébként elhordja az állami vagyon, és ebben a keretben belefér ez a fajta koalíció a megmaradt polgársággal, meg mondjuk a felső középosztállyal, hogy bízatok bennünk, ti meg tudjátok majd fizetni azokat a szolgáltatásokat, amiket mi megengedünk, hogy legyenek, és az államot meg ki lehet majd valahogy kerülni. Aki meg nem tudja kikerülni az államot, annak a rálátása általában is a világra szűkebb, tehát nem tudja, hogy mit kaphatna, hogy kaphatna esetleg jobb szolgáltatást. Elfogadják sokan, hogy ez az egészségügy így jó, elfogadják, hogy ez az oktatás így jó, aminek látjuk az eredményét. Nem tudom, hogy van-e olyan szülő, aki úgy tudja iskolába járatni, állami iskolába a gyerekét, hogy mindenhova lenne tanár. Mert én mindentől, nekem 25 éves a lányom már, kicsit ő már nem érintett ebben a dologban, de a barátaim, akik érintettek, mind arról számolnak be, hogy éppen nincsen fizika tanár, éppen nincsen kémia tanár, Budapesten egyébként, sőt a budai oldalon nincsen angol tanár, tehát hogy nincsenek bent az iskolában a tanárok. Tehát ez a valamit valamiért elve, ez az általános megközelítés, ami a konkrét ügyet illeti, tehát az egészségügyet és az oktatást, az egészségügyel kapcsolatban van egy olyan érdekes helyzet, hogy nagyon sokáig azt gondolták, hogy az orvosok, hogy nekik az orvosi kamarában Éger István az ő jelöltjük, ő az orvos. Aztán szépen kiderült, hogy amikor jöttek belső lázadások, hogy itt nem működnek jól a dolgok, és oda került Kincses Gyula, kiderült, hogy az orvosi társadalom általános értékvilágához képest inkább balról érkező jelölt, mint hogy Éger István, ugye inkább ő ott a hagyományos orvosnak a státuszában volt ő az orvosi kamara vezetője, sokkal jobban tudja az általános orvosi, az egészségügyben dolgozók érdekeit képviselni, mint elődje. És megfordult a dolog, tehát nem az államot vagy a kormányzatot képviselő orvosi kamara vezető volt, hanem az orvosokat az állammal, a kormányzattal szemben képviselő orvosi kamara van jelen, ami újszerű a kormánynak, ők nem szeretik ezt, ők Parag Lászlókat szeretnek, aki ugye mindig bejelenti, hogy milyen olyan adót kér, amit egyébként a kormány rábíz, hogy ezt be kéne jelenteni, hogy utána két hét múlva a kormány bejelenthesse, mint a vállalkozóknak a képviselője. De ők ilyet szeretnek, Kincses Gyula ebből a szempontból más, de nem is tudnak mit kezdeni velük, tehát itt van az a két szintű kommunikáció, hogy egyrészt felszínen azt mondja, legyurcsányozzák őket, hogy ott volt a DK képviselője az orvosi kamara közgyűlésén, egyébként mint orvos amúgy, tehát Gyurcsány, de ugyanazon a napon fogadják őket, és a háttérben próbálnak mindenben megállapodni, és látszik, hogy az orvosok folyamatosan tudják az érdekeiket képviselni. És akkor ide egy mondatot a tanárokról. Nyilván az a kiinduló pontunk, hogy sokkal kevésbé jó érdekérvényesítők, de ha mondjuk őket áthelyeznénk, most előbbi példa az ugye Ausztria volt, hogy áthelyeznénk a Schedule ügyet, Ausztriában mennyire máshogy ment volna végig az ügy, ha áthelyeznénk a tanárokat Franciaországban, mennyire máshogy menne a tiltakozás. Tehát a tanárok nem találták még meg azt, hogy tudják ők a saját érdekeiket képviselni, ha akarják, ha tényleg eltökéltek, mert hogy ez a egy óra sztrájk, meg két óra, meg nem tudom én, nem tanítunk, hoz képest a legintenzívebb tiltakozási forma nyilván, amit én el tudnék képzelni, hogy Franciaországban, hogy menne egy ilyen ügy, bezárnak az iskolát, és nem mennének, nem lehetne bemenni. Na most, hogyha bezárják az iskolákat, és nem lehet bemenni, az onnantól kezdve minden szülőnek nagyon komoly problémát okoz, hiszen a gyerekeire vigyázni kell valahogy. Ezáltal minden munkaadónak nagyon komoly problémát okoz, hiszen a munkavállalói kerülnek bajba, mert vigyázni kell a gyerekeikre, nem tudnak mit csinálni ezzel a helyzettel. És hirtelen a tanároknak is megnőne az érdekérvényesítő képességük. Tehát én látok némi ilyen bukdácsolást is a tanári fronton, mert való igaz, hogy az általános mondásunk, hogy nem jó az érdekérvényesítő képességük, de hát azért érdemes végig gondolni, hogy ez azért van, mert általában nem jó, vagy mondjuk esetleg ügyetlenebbek, jó indulatúbbak, nem tudom, a fene tudja.
Nincs mögöttük az ország, tehát hogy azt látod, hogy Budapesten és egy-két nagyobb városban vannak ezek a tiltakozások, és egyébként máshol nincsenek, míg az orvosoknál mondjuk vidéken is van, hiszen vidéki orvos ugyanúgy érintett, ahogy egyébként vidéki tanár is, csak ők azért nem annyira állnak bele, és a vidéken meg neki állnak az orvosok tiltakozni. Tehát nem biztos, hogy másmilyen volna Franciaországban, hogyha mint a kimennének Párizsban 4 kerületben tüntetni.
És beszéljünk még egy mondatot arról, és ezzel zárjuk is a kormányzati tematikát ebben az adásban, arról nem elenyésző dologról, hogy miközben ezek itt történnek belföldön, és azért se tudnak akkora nyomást helyezni a kormányra, mert egy szőnyeg alá söpri, kettő, nincs ellenzék, aki ebből hasznot tudna hajtani, de hogy azért sem ez a fő agenda a kormánynál, mert az elmúlt hónapokban azt látjuk, hogy külpolitikai fókusz van, mégpedig ez a sokat emlegetett középhatalmi státusz. Én nekem ezzel kapcsolatban tényleg az a kérdésem, és nagyon örülök, hogy bejött ez, Zoli, és tudunk erről beszélni, mert nekünk nagyon úgy tűnik, hogy ez egy brutális terelés, ez az agresszív kismalackus, így szoktam leszállni, hogy belesodort minket az Orbán rezsim egy olyan rendszerbe, hogy teljes páriaként állunk a nyugathoz, legalábbis a nyugat szemében úgy tűnünk, most már Washington szemében is nagyon hangsúlyosan, nem csak az EU szemében, és erre kell valami magyarázatot adni, mert abból, amit a kormány kommunikál, úgy érződik, hogy nem nagyon van visszaút.
Nagyjából el is mondtad, amit mondtam volna, de hogyha ezt egy picit ki akarnánk egészíteni, akkor ezt is egy icipicit távolabbról kezdeném. Hát, hogy milyen rendszerben élünk. Egy olyan rendszerben élünk, ahol az uralkodó politikai irányzat egyébként hatásosan elérte azt, egyébként természetesen a miniszterelnök személyéhez kötődő politikai elvárásként, nagyon sok hívével, aki hisz benne és úgy gondolja, hogy jó irányba viszi a dolgokat, hogy kontroll nélkül tudjon kormányozni. Ez a kontroll nélküli kormányzás egyrészt benne van a kormányzat ellenőrizhetetlensége, tehát hogy nem ellenőrzött a kormányzás. Benne van a most már a parlamenti kétharmados többségtől is azon jogok elvétele, hogy például költségvetést tudjon adni az országnak, mert fordítva van, Orbán Viktor tálja ki a költségvetést, és később megszavazza a kétharmad. Tehát ez számukra is kellemetlen és kínos, tehát ez nem csak a semmit nem tudó ellenzékről, hanem a kétharmadot birtokló kormánypárti képviselőkről is sok mindent elmond, hogy milyen erejük van ebben a rendszerben. Nincs erejük, nincs az az erejük, ami mondjuk kellene a kormányzat kontrolljához. És egy ilyen rendszernek az a sajátossága, hogy kormányzata, ellenzéke minden így egybe a része ennek a szisztémának, a média is a része. És azt kérdezzük, hogy miért tudja ezeket nagy erővel áttolni, azért, mert birtokolja azokat az ideológiai frontokat, ahol kommunikálni tud. Például a média azt hiszem kimondható, hogy 80-90%-át nagyon erőteljesen, nagyon jó eszközökkel, ha kell, akkor ezt részletesebben is ki tudom fejteni, tehát meg tudom védeni az állításomat, ha bárki amiért panaszkodna, hogy miért mondok be egy ilyen magas számot, meg miért mondom azt, hogy ezt nagyon jól struktúráltan védi. Zárójeles megjegyzés, ha kell, annyit tudok előjáróban mondani, hogy ingyenes távirati iroda a hírek egy percben a foci meccsek között, az, hogy nincsen a távirati irodának versenyzője, miután ingyenes, ezért még a függetlenebb zene, rádiók is azokat a hírblokkokat adják oda, beadják a hallgatóknak, amit innen kapnak, az a médiacsomag, amit ingyenesen nézhetnek az emberek, mint tévét, és abban az állami tévé van benne, tehát nagyon, nagyon ügyesen felépített rendszer. Nekem nem tetszik, és nem szeretek ilyen országban élni, de ügyesen felépített rendszerről van szó. És ha azt kérdezzük, hogy ki fog minket ettől megszabadítani, nagyon jól érzi a kormány, hogy házon belül itt nagyon gyenge mindenki. Tehát a média is gyenge ehhez, az ellenzék is gyenge ehhez, sőt, hozzáidomul, és nagyon sok erőteljes kontraszelekció zajlik, pont azért, mert ki akarna már ellenzéki politikusnak menni egy ilyen helyzetben. És akkor van egy maradt, amivel szemben egyébként folyamatos támadást intéz a kormányzat, az a külföld, amitől egyébként meg függünk. Tehát az Európa, amelynek a pénze kell, és amelyik a pénzét akár ellenőrizhetné is, hogy hogyan költik el. Na, ez a fajta függés a legnagyobb veszély jelen pillanatban az Orbán kormányzatra, és akkor itt jutunk el oda, hogy most akkor mit akar Európától, meg mit akar a saját nemzetközi környezetétől, mi a külpolitikája. És most egy picit visszatérünk erre a regionális középhatalom státuszra, amit mondtak, ott nyilván arról van szó, hogy fenn kell tartani annak a látszatát, hogy mi erősek vagyunk, és ezt az erőt ezt azáltal értük el, hogy Orbán Viktor ilyen rendszert alakított ki, mint amit kialakított. Mi, akik talán kicsit az átlaghoz képest jobban figyeljük a nemzetközi életet, a politikát, stb., mi tudjuk, hogy mennyire korlátos ez az állítás, mert hiszen egyrészt mindig azt halljuk korábban is, hogy 5-10 év múlva leszünk valahol, tehát soha nem az van, hogy holnap leszünk valahol, hanem valami olyan távoli jövőben, amit Ferge Zsuzsa egyszer azt mondta, hogy a hosszú táv az csak elméletben létezik. Tehát olyan hosszú távoknak a bemondásával, aminek nincsen gyakorlati érvényessége, csak elméleti érvényessége van, és picit-kicsit unalmas is már. Bemondva úgy, hogy regionális középhatalom, hogy miattunk szétrobbant a Visegrádi négyek csoportja, ugye. Bemondva úgy, hogy a Putyin ellenesség fogja meghatározni a következő évtized Európáját, tehát vagy megy Putyin, és akkor újra gondolja Európa viszonyát Oroszországgal, de akkor végig gondolja viszonyát minden olyannal, aki nem állt 100%-osan szemben Putyinnal, vagy ha nem megy Putyin, akkor biztos, hogy a Putyin ellenesség egy ilyen erőteljes Európa meghatározó lesz, és ott Orbán Viktor nagyon nem áll jól, és nagyon egyedül van ebben az egészben. ez megint nem erősíti azt, hogy hogy lennénk regionális középhatalom. Eurót bevezető országok vannak a közelünkben, egyrésztről, ha a gazdaságilag nézzük, mi nem tartunk itt. Nagy országok is vannak a közelünkben, akik igényt tarthatnak erre a regionális erős középhatalom szerepre, például Lengyelország viszonylag közel van hozzánk.
Bocsánat, hogy közbeszakítok, de ráadásul Lengyelország annak ellenére erősödik nagyon ebben a mostani külpolitikai, geopolitikai helyzetben, hogy nagyon hasonló elveken működik a lengyel rendszer, mint a magyar, mégis elképesztően erős nyugati szövetséges, és szinte tisztára tudta mosni magát az elmúlt évek renitenskedéséért, és itt lett volna Magyarországnak is erre lehetőség, és úgy tűnik, hogy történelmi sémákat követve megint sikerült rosszat
tenni. Igen. Tehát az orosz agresszió nagyon egységesítette a lengyel politikai elitet. Sokkal együttműködőbbek egymással, mint korábban volt. Ugye hát ez a klasszikus szociálpszichológiai helyzet, hogy amikor nincs külső ellenség, akkor majd belül lesznek a feszkók, ha van külső ellenség, akkor belül megerősödünk. Tehát ez történt a Lengyelországban, ezt látjuk, és tényleg valóban úgy van, ahogy mondtad. Mindeközben, ha folytatnánk a sort, ugye Orbán Viktor kénytelen, és folyamatosan így is kommunikál, keletre helyezni a politikáját, mert az a rendszer, amit ő itt épít, az Európa idegen. Tehát nem tud máshogy beszélni, mert nincsen az uniós csúcson szövetségese, kiáll vele szóba talán Szerbia, de hát az most akkor milyen, mekkora erő. Az egészben benne van az a képtelenség, hogy nem tudunk, tehát egy kicsit ilyen Monty Pythonos, hogy levágják a jobb kezünket, a bal kezünket, a jobb lábunkat, bal lábunkat, csak azt mondjuk, hogy regionális középhatalom akarunk lenni. Tehát ez így nem működik. És hogyha megnézzük egyébként az Orbáni külpolitikát, akkor egyéb frontokon is probléma van, mert hát általában ezek a külpolitikai előrejelzések amúgy nem jöttek össze. Tehát mondjuk egy befektetési bankárhoz, hogyha elmegyek és oda teszem a pénzemet, majd nem sikerül az év úgy, ahogy egyébként kellett volna sikerülni a gazdasági helyzet okán, majd a következő év sem sikerül, akkor már végig gondolom, hogy a harmadik évet azt ott tartom-e a pénzemet. És hát ugye ez van, hogy előrejelzés, nem lesz háború. A háború pillanatokon belül kitört, hogy Trump fog nyerni, nem nyert. Meloni egy jó szövetséges lesz, Olaszország miniszterelnöke. Úgy fordul el Orbán Viktortól, hogy csak na pont az orosz dolgok miatt. Nem sikerült a cseh elnökválasztás, nem jött be a lengyel stratégia, és sorolhatnám az egészet a tekintetben, hogy mennyire kell egy ilyet komolyan venni, hogy regionális középhatalom leszünk. És akkor még egy dolgot ehhez, hogy mitől válhat egy ország regionális középhatalommá. Én azt gondolom, hogy nem a politikai játszmák okán, és nem azért, mert mondjuk vesz két futballcsapatot az egyik szomszédnál, meg hármat a másiknál, hanem akkor, hogyha olyan erőteljes gazdasági szereplő tud lenni az ottani vállalkozásai által, amelyek regionálisan terjeszkedni tudnak. Ebben az OTP nagyot alkott Magyarországon, de ha megnézzük mondjuk Csehországot, vagy megnézzük Szlovákiát, százhoz tehető azoknak a nagyvállalkozóknak a száma, akik már regionális szinten terjeszkednek, teljesen politika függetlenül. És ez az, ami összetud hozni nemzetközi kapcsolatokat, ami tőkét teremt, ami megerősít egy országot. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szabadságot kellene adni a magyar vállalkozásoknak, sokkal nagyobb szabadságot kellene adni a versenynek, és a versenyből előbukó, tehetséges vállalkozásokon keresztül a politika, mint olyan, ami mögé áll az egésznek, tehát ott hitelez, olyan dolgokban hitelez, olyan dolgokat vásárol nagy hitelekkel, nem a Vodafone például, hanem olyan dolgokat, amiben jövő van. Van egy közép-hosszú távú jövő. Na, ilyenekkel lehet erősödni, és lehet adott esetben regionális szinten is nagyobb hatalommá válni.
Kicsit off-topic, de egy elég sajátos képet tettek Orbán Viktor Facebook oldalára, ahol az látszik, hogy Zelenszkij meghajol előtte. És erre Hoppál Péter azt üzente, hogy testbeszéd, olvassatok Lipsik. Abból a testbeszédből, amit Orbán produkált, amikor jött be a Zelenszkij, abból te mit olvastál ki? Tehát amikor így az órát vakarta, lesütve nézett, nem tudom, össze-vissza mozgolódott.
Hát egyébként részben én távolítom magam ezektől a dolgoktól, bár most pont volt egy olyan kép, amit a Facebook oldalamra úgy tettem ki, hogy Egy kanál vízben címmel kiállítás nyílt Brüsszelben, tehát hogy Egy kanál vízben meg tudták volna folytani egymást, és ez olyan jó pofa volt a képhez, úgy éreztem a szöveg, hogy ezt érdemes kirakni, de De ez a rész, ebben a részében megmondom őszintén, hogy én gyenge vagyok, meg távolítom is magam ettől, mert persze lehet nagyon sok mindenre következtetni, és láttam azt, hogy Orbán Viktortól hogyan álltak távol a fotózáson a többiek, láttam, hogy Orbán Viktor nem tapsolt. Egyedül ő nem tapsolt, és ez...
Volt más is, aki nem, de az nem úgy viselkedett, mint ő utána.
Ja, akkor nem láttam a másikat is. Tehát, hogy most, igen, de ezekben pont ezért, mert hogy ott a másik. Hogy még akár azt is gondolhatnám, hogy most azon éppen valami máson gondolkozott. Miért ne gondolkozhatna valami máson? Miért ne téveszthetni el a pillanatot? Ez simán benne van. Tehát senki nem tud 24 órában profi módon viselkedni. Lehet, hogy csak ennyi volt az egészben. Ha általánosságban nézzük a Ukrajnával kapcsolatos álláspontot, illetve az kormány rossz politikáját, az viszonylag egyértelmű mindenféle ilyen metakommunikáció nélkül is.
Ha már itt tart a podcastban, segítenek kicsit? Szeretnénk többet megtudni a hallgatási szokásairól és arról, hogy mit gondol a műsorainkról. Ha van néhány perce és szeretne hozzájárulni a hvg.hu podcastjainak fejlesztéséhez, töltse ki a leírásban található kérdőívet. Önnek csupán 3 perc, nekünk viszont hatalmas segítség. Köszönjük! És az is teljesen világos, hogy demokratikus keretek között, ha azok léteznének, egy ilyen bűnlajstrom, amit most felsoroltunk, vagy akár egy ilyen krízis mix, amiben most a kormány bel- és külpolitikai fronton van, az gyakorlatilag egyenes út lenne a bukáshoz, inkább előrehozott, mint sem ciklikus választáson, minél hamarabb, mindenkinek jobb, hogyha ők nincsenek, még maguknak is. Ez eszembe azt látjuk, hogy az ellenzéknek ebben a rezsimben van egy megszabott helye, és ebből a helyből nem tud kimozdulni, kitörni az elmúlt 13 évben, és valahogy nekem legalábbis, és mondjatok másra más, hogy érzitek, de nekem legalábbis ebben a pillanatban nem úgy tűnik, mintha az a mozgolódás, ami az ellenzéki térfélen lenne, az afelé mutatna, hogy ebből a gödörből, önerőből, saját magukat a saját hajuknál fogva, de megpróbálják kihúzni. És akkor most beszéljünk elsősorban a DK-ról és a Momentumról, mert ők ketten azok, akik próbálnak valamilyen egyéni platformot építeni az összefogás romjain. Sikerülhet-e a DK-nak az, hogy bekebelezze az ellenzéket, és tényleg nyílt lapokkal Gyurcsány Ferenc legyen az ellenzék vezetője, vagy a Momentum tud ehhez egy ellenpólust adni, és be tudnak állni mögé mások, vagy ez az egész arról szól, hogy igazából ki legyen a nagy kutya a térfélen, hogyha valamikor megint összefogás lesz, akkor ne az legyen, mint tavaly-tavaly előtt, hogy mindenki egyenlőként indul, hanem legyen egy nagyobb játékos, és az ő szabály szerint legyen összefogás.
Momentán nem fogja tudni a DK bekebelezni a Momentumot, ez nagyjából látszik, de a Momentum Gerencsér Ferenc alatt tartott egy kis szünetet, így kitűnésileg, meg így mindenileg, és most, hogy megjött Donát Anna megint, ezzel talán a párt reményei szerint képesek lesznek újra valami, hogy mondjam, valahogy kilátszani. Az biztos, hogy az összes többi kis pártnak nem sok mozgástere van, kérdés az, hogy mennyi értelme van, ugye az LMP társelnöke Ungár Péter mondta a HVG-nek, hogy szerinte bőven elég van a 3 párt, nyilván úgy gondolt, hogy az LMP marad.
Azért egy kérdést feltennék Donát Annával kapcsolatban, hogy ő tényleg visszajött?
Mert majd visszafog, hát még anyasági szabadságon van, de majd jön. Tehát ő kvázi a reménység.
Igen. Tehát biztos, hogy összefogja a Momentumot ez a dolog, hogy ő jön, mert ad egy lendületet, de ki lesz ő? Mert most hallgattam egy beszélgetést vele, ahol nagyjából elmondta, hogy rossz kérdés, hogy ő miniszterelnök jelölt lesz. Nem tartanak itt, majd eldöntik, és pártelnök ugye nem akar lenni, tehát látszik, hogy Gerencsér, mert az volt a kérdés, hogy viszont pártelnökként, és a gerencséri pártelnöki beszéd az elején arról szólt, hogy bízzatok bennem, itt vagyok, csináljuk, támogassatok, menjünk előre, tehát lehet, hogy még nem volt itt a pillanat, hogy akkor ő azt mondja, hogy átadja a helyét, de jelen pillanatban pártelnökként nem adta át a helyét. A miniszterelnök jelöltségre Donát Anna elutasítólag úgy válaszolt, hogy nem szeretne erre válaszolni. De amikor azt kérdezték tőle ugyanabban a beszélgetésben, hogy Európai Parlament, igen, szeretném folytatni az Európai Parlamenti képviselői munkámat. Tehát, hogy nem véletlenül egy Európai Parlamenti választási kampányt látunk éppen, ami persze jó a Momentumnak, hogyha jól szerepel az EP választáson, mert utána mondhatja azt, hogy itt vagyunk mi, ekkora az erőnk, így állapodjunk meg. Egyébként általában mivel is azt gondolom, hogy az EP választásig van egy ilyen módszertani probléma, hogy egyrészt versenyeznek egymással a pártok, hogy mutassátok meg magatokat, menjetek be az EP-be, akkor utána tudunk gondolkozni azon, hogy, hogy együtt csináljunk valamit. Megvan egy önkormányzati választás, ahol már ott együtt kellene működni, ugyanazon a napon. Hogyan fogják ezt a dolgot megoldani? De a Donát Anna esetében az a kérdés számomra, hogy mit látunk most éppen? Látjuk azt, aki visszafogja a DK-t azáltal, hogy egy nagy kihívást intéz, hogy itt van egy igazi miniszterelnök jelölt az országnak, hogy meg tudja verni Orbán Viktort, mert ez az üzenet, az szavazatvonzó is tud lenni, vagy látunk egy LP kampányt, ahol ő beszeretne kerülni az Európai Parlamentbe, és ezért most lesz valami marketing kampány, meg ő is fog szerepelni valamennyit. A DK esetében ott meg az a kérdés, most már több egyszer. Emlékezünk vissza, amikor 4 mandátumot szerzett az Európai Parlamenti választáson, az a kampány, amelyet Dobrev Klára folytatott, és ami körülbelül fél évvel volt azután, hogy majdnem kiesett a demokratikus koalíció a parlamentből, amit Gyurcsány Ferenc folytatott, mint kampány. Ugye akkor a kígyók azért kígyóztak, mert éppen 5% körül kígyózott az eredmény, vagy lejjebb, vagy följebb. Ez volt a kérdés, és ez nagyon nem volt mindegy. Ha valaki emlékszik erre a mondatra, lehet, hogy ez nagyon benfentes mondat volt, akkor Gyurcsány Ferenc ezt mondta. Nyilván fáradt volt, meg hát nagyon nehéz napnak volt a végén, de azért ilyen szempontból szimbolikus, hogy mire tudunk utalni ezzel a mondattal, de akkor, amikor 4 mandátumot nyert Dobrev Klára, akkor kimondta ott azon a győzelme, mert 2 mandátumot vártak, és 4 mandátum lett, kimondta a beszédet Gyurcsány Ferenc. Amikor azt vártuk volna, hogy Dobrev Klára, akkor mond egy győzelmi beszédet, megcsináltam. Most, amikor Dobrev Klárával miniszterelnök jelöltet építenek, árnyékkormány miniszterelnök jelöltje, mit láttunk a DK közgyűlésén? Hát nem őt, Gyurcsány Ferencet, aki mondott egy nagy beszédet. Tehát ott vagy az van, hogy teljesen tudatosan Dobrev Klárát nem engedik közel a mikrofonhoz, és majd valamikor ott lesz, amikor már átnyomják a miniszterelnök jelöltségét, vagy az van, hogy Gyurcsány Ferenc taktikázik, hogy ő nem tud kampányt vinni, mert nem annyira népszerű, mert nem sikerült visszaépíteni népszerűségét. Erre nagyon jó Dobrev Klára, és amikor Dobrev Klára valamit éppen megnyer, vagy valamit éppen visz, és valami fontos pillanat van, akkor ő előlép. Ha ez az előlépés van, akkor az felvet több mindent. Egyrészt, hogy mennyire a plafon, hol a plafon a DK-nál, mert amit most meg tud mutatni erőből az, hogy egyrészt a Hír TV élőben közvetíti őt, ami szintén nyilván nem véletlen, tehát az állampárti TV miért adja a Gyurcsány Ferenc beszédét élőben, de a másik, amit meg tud mutatni, hogy hány politikust dobtak el innen, meg onnan, meg amonnan, ami már az önkormányzati választásokról szól leginkább, hogy nyilván úgy tudnak megállapodni ezekkel a politikusokkal, meg úgy tudják az ő munkájukat segíteni, ha ott vannak a DK-ban, és nem tőlük független, és ebből a szempontból könnyű megállapodni. De mi az üzenet? Mert ez egyébként a közösségi médiában marketing kampányként is működik, tehát látom, hogy működteti a DK, mint kampányt, hogy hányan vannak már itt nálunk. Itt az annyi az üzenet, hogy kanibalizáljuk a többieket, nem szerzünk több szavazót. Ott lesz a nagy kérdés, hogy az ellenzék hol tud, és hogyan tud több szavazót szerezni, ez egyik meglátásom. A másik meg az, hogy a DK egyáltalán nem érdekelt az előválasztásban, mert mint erős párt, neki az érdeke, hogy megállapodás legyen a pártok között, és ne előválasztás legyen, ami esetleg kiüti egy csomó olyan helyről, ahol egyébként önmagában erős lenne, de ha a többiek vele szemben vannak, akkor már nem erős. Viszont, hogyha a többiek úgy döntenek, hogy elég volt ebből a DK-s politikus lopásból, és vagy jön a DK, vagy nem, de előválasztást fognak tartani, akkor lehet, hogy majd összeomlik a gyurcsányi stratégia.
Vagy ugyanaz lesz az önkormányzati választásra, mint volt az országgyűlésén, hogy akkor kvázi mennek szembe mindenki mással. Tehát azt azért lehetett hallani, hogy a gyurcsányik nem annyira kampányoltak, és hát erre vannak teóriák, hogy vajon miért is nem, de hogy akkor simán lehet az, hogy azt mondja, hogy akkor is be kell mögé állni, és hogy egy olyan kommunikációt folytat ellenzéki oldalon, hogy ők csinálják jól, és mindenki más miatt buknak a Fidesszel szemben. Tehát szerintem ezt meg fogja tudni csinálni, hogyha a többiek előválasztáson fognak valakit kiválasztani.
Egyébként teljesen szürreális ez hogy hogyan tartunk ott 2023, hogy erősödik a Gyurcsány probléma. Tehát, hogy nem az van, hogy a választásokról választásra haladva egyre kevésbé releváns a Gyurcsány kérdés, hanem hogy egyre erősebb. És nyilvánvalóan van, amit alá kell írni, hogy jól csinál, mert valamiért mégis az ő pártjába tud felszívni embereket.
Hát nyilván, tehát hogy az, hogy ő egy saját pártot létrehozott, grundolt, megcsinálta, erre azt mondjuk, hogy oké, ez politikai teljesítmény. Az, hogy ő hol tart, az politikai teljesítmény. Ha ez a kérdés. Politikai teljesítménynek ezt tartjuk. Kérdés az, hogy ez így nekünk elége. Mert hogy politikai teljesítményben. Lehet, hogyha valaki azt szeretné, hogy legyen már egy kis frissülés a politikában, és valahogy az ellenzék esélyt szerezzen arra, hogy leváltsa a kormányt, akkor ez még nem elég politikai teljesítménynek.
Utolsó kérdésem az lenne, hogy ti hogy látjátok 2024-ben milyen összefogás valósulhat meg, ha megvalósulhat egyáltalán? Annak van nagyobb esélye, hogy a pártok leülnek egymással, megnézik, hogy mi volt 22-ben, megnézik, hogy mi működött 19-ben, és egy ilyen félig országos, félig helyi valamilyen koordinációt szerveznek, vagy csak és kizárólag helyben, hogyha a helyi párt és civil emberek vannak elég taktikusak, leülnek és megbeszéljük egymással, hogy itt nem indulunk
el. Ez önkormányzati választásra vonatkozik?
Önkormányzati választás, ugye az EP-n nyilvánvaló, hogy nem fognak együtt semmilyen formációban elindulni. Maximum még ugye még volt még a választás előtt tavaly szó arról, hogy majd az LMP, az MSZP meg a Párbeszéd az 1-2%-aikat összeadják 3-4-5%-ra, de ez is kb. Nem maradt a napirenden.
Igen, mindenki mondta, hogy külön indul. Szerintem egyébként az lesz, hogyha a Momentumnak sikerül magát felszívnia, akkor megállapodnak ketten a Gyurcsánnyal, ha meg nem, akkor meg a Gyurcsány egyedül fogja megmondani, hogy akkor merre van az irány. Nagyjából ezt látom.
Én a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartom, hogy sokszínű lesz a megállapodásoknak a formája, lesz ilyen is, meg olyan is, de alapvetően megállapodások lesznek, mert a helyi politikusoknak azt tudja egy párt ajánlani jövőképként, ami viszont azért fontos, mert ott helyben össze kell fogni a pártot, hogy az önkormányzati szinten tudsz a párt nevében eljárni, és akkor tudsz ott valamiféle munkát szerezni magadnak. Ez viszont az kell, hogy mindenki bent legyen így ezekben az önkormányzatokban, és ahhoz pedig együttműködés kell. Tehát az együttműködési kényszer, ami alulról fog jönni, az majd el fogja hozni azt, én azt sejtem, ez legvalószínűbb forgatókönyv, hogy önkormányzati szinten úgy állapodnak meg, hogy azt fogják kommunikálni, hogy ez mind lában bízva a helyi politikusokra, és aztán a háttérben meg lesznek a megállapodások, és az EP választás miatt viszont nagyon komoly csata lesz az ellenzéken belül egymással, ami azért egy érdekes dimenzió, mert az ellenzék miközben egymással csatázik, nem tudom, hogy mennyi energiát tud arra fordítani, hogy hát azért az Orbáni politika tényleg eljutott odáig, hogy veszélyben van Magyarország Európai Uniós léte, és hogy ezzel a dologgal, mint problémával mennyit tud foglalkozni azzal, hogy 50%-os az élelmiszerinfláció, mennyit tud foglalkozni a forintromlással, és sorolhatnám a zöld problémákkal. Nyilván, ha ezekkel tud foglalkozni, akkor tudja megerősíteni magát egy EP csatában, csak hogy ha az EP csata az egymással szembeni csatáról szól, akkor viszont az kioltja annak a lehetőségét, hogy hogy fontos ügyekben közösen lépjenek fel.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, új műsoraink pedig hamarosan érkeznek a hvg.hu podcast csatornájára. Iratkozzanak fel, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunktól sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!